Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, tulajdonképpen a mai vasárnappal az egyházi évnek egy sajátos szakasza kezdődik. Talán érdemes elgondolkodnunk azon, hogy az egyházi év hogyan épül föl. Két ünnepi ideje van. Az egyik a karácsonyhoz, a másik a húsvéthoz kapcsolódik. És az évközi idő az két részre omlik, a karácsonytól húsvéti időig tartó, és a húsvéti időtől, illetőleg a pünköstől a karácsony adventjéig tartó. Most ebbe az évközi időbe lépünk be, a két nagy ünnepkör között a vasárnapok sora vezet bennünket a hétköznapok világában. A mi mai vasárnapunk evangéliuma Szent János könyvéből való. Mégpedig érdekes, eddig ugye a adventi időben, karácsonyi időben viszonylag keveset olvastuk János könyvét, ő nem is ír Jézus születéséről, gyerekkoráról, de most átkapcsolunk rá is, és majd ugye a húsvéti időben különösen gyakran fogjuk olvasni az ő evangéliumát. Ez a mostani evangéliumi szakasz így szól. Abban az időben menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: nincs több boruk. Jézus azt felelte: mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak: tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó. A zsidóknál szokás tisztálkodás céljára mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak: töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték őket színültig. Ekkor azt mondta nekik: most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta, honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hivatta a vőlegényt, és szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, csak amikor már megittasodtak, akkor az alább valót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Első látásra nagyon egyszerű jelenetet rajzol elénk ez a elbeszélés Jézus nyilvános működésének a kezdetéről. Ugye a János evangélium második fejezetének az első 11 verse ez. Jézus már láttuk, körülötte vele vannak a tanítványai, és itt még vele van az édesanyja, illetőleg ő van az édesanyjával félig meddig, ketten együtt vendégeskednek egy lakodalmon. Menyegzőt tartottak a galileai Kánában. Szoktunk is beszélni a kánai menyegzőről, ugye valahogy belekerült a köztudatba. Ez a Kána jelentéktelen falu, amely Jézus gyerekkorának a vidékén van, és ahol a Jézus a nyilvános működését kezdi. De már látszik, hogy valami módon elkezdődött, hiszen a elbeszélés végén kiderül, hogy tanítványai hittek benne, tehát hogy vele vannak a tanítványok. Nem csak az édesanyjával van ott, hanem tanítványaival együtt, már az első mondatban is benne van, Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Mint hogyha Jézus már köztudottan, szinte családi közösségben van, nem abban annak a családnak a közösségében, amely Józsefhez, Máriához kapcsolja gyerekkora születése miatt, hanem ebben az új közösségben, amelyik a kezdődő pályája, nyilvános működése elején már ott körülötte meghívást után megszületik. Ha hívják őt, hát akkor már hívják a legény barátait is, akik valami módon köréje szegődtek. Először ugye nagyon egyszerű elbeszélésnek hangzik az egész. Egy kicsit megüti a fülünket az, hogy olyan szokatlan, nem tiszteletlenséggel, de hát mégis nyelvhasználattal mindennel találkozunk. Mit akarsz tőlem, asszony, mondja Jézus az anyjának. Jézus anyja megjegyezte. Hát ugye nehéz a görög nyelvnek a hangulati árnyalatait pontosan követni. Ezt a Jézus anyja megjegyezte, hát egyszerűen volna azt fordítani talán, hogy azt mondta, vagy figyelmeztette Jézust, vagy valami ilyesféle. A mai köznapi beszéd nyelvhasználata jelenik itt meg egy kicsit. A Biblia bőli egyszerűbb, és kár, hogy a hangulata nem egészen egyértelműen tükröződik a magyar szövegben. De a bibliai szövegben is van valami, ami azért csak ugyan szokatlan, hogy meghívták Jézust a mennyegzőre, fogytán volt a bor, és Jézus anyja megjegyezte, figyelmezteti őt, nincs több boruk. Hát ebben már benne van valami hátor mögötti dolog is. Ugye Jézus anyjának valami szándéka van, hogy figyelmezteti Jézus. Mert itt vannak a barátai, nem csak ő jött el, hanem azok is talán váratlanul. Talán akkor is, ha nem hittak túl sokat, de a létszám megnőtt a jelenlétükkel, és hamar zavarba kerülhetnek a nász nép, hogyha kiderül, hogy elfogy a bor. Hát valahogy Jézusnak segítenie kell. De azért már itt úgy elgondolkodunk azon, hogy az egész elbeszélésnek talán van valami példázat értéke. Nem biztos, hogy egy ténylegesen így lezajló eseménysort foglal írásba a szerző, hanem valami másról van talán szó. A szavak egyébként is sajátos hangulatot hordoznak, ugye Jézus anyja, ez is úgy számunkra egy kicsit hűvös megjegyzés, azt mondaná édesanyja, valami ilyesmit mondaná talán inkább. A eredeti szövegben, a görögben ez a métér, ez közvetlenebb, mint a magyar anyja kifejezés, és a hangulata megilletődöttebb, ugye megjegyezte, azt sem mondják talán ebben a környezetben. Jézus anyja nem nevezi néven, az azért érdekes, az elbeszélve Máriát, nem azt mondja, hogy Mária, hanem Jézus anyja. Ilyen anyai gonddal figyelmezteti Jézust, hogy van, fenyeget valami veszély, amin ő talán segíthet. Benne van ebben az, hogy Jézusnak nem az a dolga, hogy figyelmeztesse a tanítványait, hogy ne igyanak többet, hanem hogy ezt a helyzetet oldja fel, mert Mária tudja, hogy Jézusnak a talicsinájában vannak olyan hatalmak, olyan lehetőségek, amelyek nem mindennapiak. Csodát vár, nincs több boruk, figyelmezteti. És a csoda megtörténik. Megütközünk Jézusnak a tiltakozása, hogy mit akarsz tőlem, asszony. És ugyanakkor felemeli a tekintetünket, a következő mondat, még nem jött el az én órám. Mint ha Jézus maga is tudná, hogy itt most neki majd valami fontos szerep jut. Olyan szerep, amelyik a többiek számára meglepő lesz, és ami közvetlenül ennek a problémának a megoldásán túlmutat. Még nem jött el az én órám. Azt várnánk, hogy Mária egy kicsit duzzogjon, hogy így beszél vele a fia, és szomorúan visszavonul. Nem, hanem szól a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ő tudja, hogy Jézus segíteni fog a bajon. Figyelmeztette nem ok nélkül, de tudja, hogy amikor eljön az ideje, akkor ő cselekedni fog. No, ezekről a dolgokról gondolják a Szentírás magyarázók, hogy talán nem is igazán egy csoda történettel van dolgunk, hanem valami fajta módon arról, hogy csak ugyan, ugye Jézus nem szokásos beszélgető partnere azoknak, akikkel barátkozik, hanem ajándékokat hoz. A hétköznapi élet gondja baja körülveszi a mindennapok emberét, és azokról szól egy beszélgetés, egy baráti körben. De Jézus nem ezt a beszélgetést segíti előbbre egy könnyen mozdulattal, egy csodával, hanem a jelenlétével, igyekezetével megnyitja ezeknek a földi baráti köröknek a látó határát a végtelenre, az Istenre. Nem csak arról van szó, hogy jobb bort tesznek az asztalra, amikor utasítása szerint eljárnak a szolgák, hanem arról van szó, hogy az életünket alakítja át Jézus, hogy a mindennapi gondjaink közül emelkedjünk ki, ne csak a hétköznapok néha nehéz, néha mulatságos bagatel gondjai, bajai között vergődjünk, és keressünk barátot ebben a viszonylatban, hanem nyíljék meg előttünk, megnyílóban van, kezd megnyílni egy nagyobb kilátás az Isten gondolataira. Jobb bort tesznek az asztalra, mint amit eddig ittunk. Ennek itt már jelképes értelme van. Az életünk látóhatára kitágul, és most már nem csak a mindennapos gondunkkal, bajunkkal, felfelvillanó örömünkkel foglalkozunk, egymáshoz forduló bizalommal vagy félelemmel, hanem jobb bort iszunk, amely jobban megrészegíti az embert, nem arra, hogy az asztalon találja magát nagy buzgalmában, hanem arra, hogy a hétköznapi életnek a kisszerű visszás világából kiemelkedve többet, jobbat akarjon művelni. Talán a szeretetben, talán a emberekkel való kapcsolatban, egymásra való odafigyelésben megnyílik egy új összefüggés előttünk, és ennek a korát éljük. Ez a kis jelenet, ez talán nem egy valóságos ebédnek, vagy lakomának, nász lakomának a történetét villantja elénk, hanem annak a működésnek a kezdetére vezet, amely Jézus életében most elkezdődik, hogy másra születtünk, mint hogy pusztán a hétköznapok gönnyei között, reményei között, öröme, bánata, bosszúsága között felőrlődjék az életünk, és azután ez az, ami betölti a szívünket, amiben egymásra találunk, és az Istenre. Először mindenki a jó bort adja, mondják, hát ez a mindennapi életben így van, de nem borokról van egy szó, hanem arról, hogy a borok helyett, a hétköznapok küzdelmei helyett megnyílik előttünk az örök életnek a reménye, megnyílik előttünk az Isten szeretetének a világa, és erre kell átállítani a szívünket, a mércéinket, amikkel a tennivalóinkat mérjük, amikkel egymásra villanó tekintetünk, szerető, biztató tekintetünk. Együtt vagyunk részesei ennek az elkezdődő eseménysornak, hogy a mindennapok idegörlő eseménytelenségéből kiemel minket az Isten jobb borral, jobb reménységekkel, tulajdonképpen az örök életnek a reményével, szeretetével megmutatkozik közöttünk. Fiát küldi hozzánk, megnyílik a áldozatnak, megnyílik az örömnek, megnyílik a reménynek, egy eddig soha nem várt kora. Talán akkor vagyunk igazán közel ennek a jelenetnek a mondani valójához, ha ilyesféleképpen vonunk le belőle tanúságokat. És azért mondja, hogy ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a Galileai Kánában. Nem ilyen köznapi csodák sora ez, hanem a emberi világ megnyitója az ember fölöttire, az örök élet reményére, a földi boldogulás, vagy félelmek, vagy indulatok világából kiemel, hogy az örökké valóság mércéjével mérjük az előttünk való lépéseket is, és érezzük át azt, hogy Isten azért fordult hozzánk, hogy ne csak a fiát küldje vendégségbe, hogy a mi életünknek a kisszerű világában is ismerkedjék, hanem azért küldte hozzánk a fiát, hogy ennek a világnak tágasságot adjon, az örök életnek a világát nyissa meg körülöttünk. Nem csak jobb bor kerül a poharakba, hanem az életünk telik meg váratlan örömmel, gazdagsággal, csodavilággal. És valahogy így kap ez akkor is érdekes jelentést, ha elgondolkozunk rajta, hogy Jézus anyja János evangéliumában, ugye Jézus születéséről nincsen szó, Jézus anyja Mária, már felnőttként látjuk mellette a fiát, és majd az evangéliumban nem nagyon szerepel, de egy döntő ponton visszatér majd a kereszt alatt. Ez lesz a következő pont, amely megfelel ennek az indító pontnak. Ott volt az ő nyilvános működésének a kezdetén, és ott átengedi a további tennivalókat a fiának, ő pedig bizonyos mértékig háttérbe vonul, de utána megjelenik az egész történet záró periódusában, pillanatában, amikor a fiát keresztre feszítik, és ott van a kereszt alatt, és Jézus pedig rendelkezik róla, és rábízza a szeretett tanítványra az édesanyját. Ő pedig áll a kereszt alatt, és hát elviseli a kereszt halál ráeső részét, és valamiképpen közel kerül a húsvétnak a derékéhez is nem sokára. Hát ez talán ennek a evangéliumi szövegnek a leghitelesebb magyarázata, legtöbb biblikus ilyesféleképpen értelmezi. Figyeljünk rá, és lépjünk tovább az évközi idők eseményeiben, ezek nem egy hétköznapi életnek a lépéseire vezetnek bennünket, hanem Jézus rövid néhány évére, amelyik az örökké valóság kapujáig vezet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.